Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a Boldvai Református templomból. Igét hirdet Prókai Árpád, a gyülekezet lelki pásztora.
Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Biblia vasárnapi istentiszteletünkön nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat és minden jelenlévőt, az Úr áldja meg istentiszteletünket. Fennálló énekként énekeljük a 154. dicséretünket, Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Helyünket elfoglalva, folytassuk tovább Istenünk magasztalását, a 164. dicséretünk első és második versét énekeljük. A 164. dicséret első verse így kezdődik, kegyes Jézus, itt vagyunk. Isten igéjét hallgassuk meg Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből, a harmadik rész 14. versétől a 17. versig terjedő igeszakaszból. Az igét Csáki Zsolt gondnok úr olvassa föl.
A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltéveítvén és eltévejedvén. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amikre rád bízattak, tudván kitől tanultad. És hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Imádkozzunk! Örökkévaló és mindenható Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy az elmúlt héten is megtartottál kegyelmedben, igazgattad utunkat, óvó kezedben tartottad életünket. Hálát adunk neked azért, hogy írásba adtad tudtunkra, hogy hogyan éljünk, hogyan cselekedjünk itt a földön, hogy majdan a közeledbe tudjuk folytatni utunkat. Hálásak vagyunk azért, hogy a Szentírás által nap mint nap bölcs gondolatoknak a szikráit próbálod felvillantani bennünk, hogy a te világosságod váljon láthatóvá számunkra. Hálásak vagyunk azért, hogy minden nap a békesség útját kínálod fel nekünk, s kérünk segíts abban, hogy legyen elég bölcsességünk, kitartásunk, s erőnk, hogy ezen az úton tudjunk maradni, merről tudjuk, hogy keskeny és akadályokkal erősen tűzdelt. Kérlek, Uram, segítsd, s áld meg gyülekezetünk, s gyülekezeteink valamennyi tagját, s legyen a te áldásod az általad mellénk rendelt pásztoron, kire rábíztad a lelkek gondozását, a te szent evangéliumod terjesztését. Irányítsd, s vezesd őt szent lelked által, hogy ígét könnyen utat találjon szívünkbe általa. Ámen.
Ámen. Ige hirdetésre készülve a 171. dicséretet énekeljük. A 171. dicséret így kezdődik: Megáll az Istennek igéje. Foglalja el helyét a gyülekezet. Hallgassuk meg az Egy Biblia naplója című írást, amit Cselényi Csaba ifisünk olvas fel.
Egy Biblia naplója. Január. Most nagyon el vagyok foglalva. A család legtöbb tagja elhatározta, hogy ebben az évben végigolvas. Az első két hétben valóban gyakran használatban voltam, de azóta ismét elfeledkeztek rólam. Február. Nagy takarítás. Tegnap leporoltak, és visszatettek a helyemre. Tulajdonosom a múlt héten néhány percre elővett. Vitába keveredett valakivel, és keresett néhány bibliai textust, hogy igazát bizonyítsa. Március. A hó elején alaposan lapozgattak bennem. A tulajdonosomat megválasztották a szülők tanárok egyesületének elnökévé, és székfoglaló beszédének elkészítéséhez engem használt fel. Április. Ebben a hónapban látogatóba jött a nagyapa. Egy óra hosszat az ölébe tartott, és elolvasta az 1 Korintus 13-at. Mintha többet tartana rólam, mint a család némely tagja. Május. Néhány zöld folt volt az oldalaimon. Ez attól van, hogy a szedett tavaszi virágokat a lapjaim közé teszik száradni. Június. Úgy festek, mint valami gyűjtőalbum. Megtöltek újságkivágásokkal. Férhez ment az egyik lány a családból. Július. Ma betettek a kofferbe. Azt hiszem, nyaraláshoz visznek magukkal. Pedig milyen szívesen maradnék otthon. Biztos vagyok benne, hogy legalább 2 hétig bezárva maradok ebben a bőröndben. Augusztus. Még mindig a kofferben vagyok. Szeptember. Végre megint otthon vagyok, régi helyemen. Számos társam is van. 2 női magazin és 4 viszlap közé vagyok beszúrva. Bárcsak engem is olyan gyakran olvasnának, mint azokat. Október. Ma olvastak belőlem egy keveset. A család egyik tagja súlyosan megbetegedett. Most az ebédlőasztal közepére tettek. Valószínű, hogy eljön a lelkész látogatóba. November. Ismét visszatettek régi helyemre. Valaki megkérdezte a napokban, hogy emlékalbum vagyok-e. December. A család lázasan készülődik a karácsonyra. Azt hiszem, az idén is, mint sok éve már, elborítanak majd az ajándékok és a csomagoló papírok.
Köszönjük szépen! Isten igéjét a Galatákhoz írt levélből olvasom, az 5. rész 22. verséből. De a léleknek gyümölcse hűség. Kedves testvérek, bizonyára megmosolyogtuk az egy Biblia naplóját. Vajon a saját Bibliánk mit mondana rólunk? Arról, hogy hogyan van használva. Biblia vasárnap van, amikor református gyülekezeteink azért adakoznak, hogy minél több Biblia kerülhessen az emberek kezébe, és azért imádkoznak, hogy válhasson sok ember életében életet árformáló üzenetté Isten szava. A Biblia rendszeres olvasása segíthet minket hitre, illetve képes megerősíteni hitünket. A Szentlélek szólít a Biblián keresztül, és azt üzeni mindenkinek, amire éppen szüksége van személyesen. Gyülekezetben a lélek gyümölcseit vesszük vasárnapról vasárnapra, ma értünk el a hűség gyümölcséhez. Örülök, hogy Biblia vasárnapra éppen ez a gyümölcs a soron következő. Mert az igazi hűség ezt jelenti. Ragaszkodás Istenhez és az ő igéjéhez, a Szentírás szavához. A lélek gyümölcse pedig hűség. Isten szent lelke adja nekünk meg azt, hogy hinni tudjunk, hogy hűségesek legyünk Istenhez és az ő igéjéhez. Itt kizárólag egy irányban meglévő hűségről beszélünk. Nem arról, ami emberek között lehet. Nem arról, ami akár házastársi, családi vagy hazához való hűségben mutatkozik meg. Ez is rendkívül fontos, de itt nem ez szerepel, hanem hűség Istenhez. Hűség ahhoz, amit vele kapcsolatban tudhatunk, átélhetünk. A lélek gyümölcse pedig a hűség. Hűség a mindenhatóhoz, vagyis a hit. A görög pisztis szó egyszerre jelenti a hitet, bizalmat és hűséget is. Hűség Istenhez, bármi történjen is. Van, aki azt mondja, először megnézem, hogy is alakul. Addig nem kötelezem el magam, amíg nem látom, hogy Isten betölti a szükségemet. Hogy ideadja azt az autót, amit szeretnék. Majd hűséges leszek, ha Isten teljesíti a kívánságomat. De az ilyen ember elfelejti, hogy Isten nem a kívánságokat, hanem az ígéreteket teljesíti be. Testvérem, ahhoz, hogy hűséges légy, el kell kötelezned magad, és az elkötelezettség mögött ott kell állnia egész életednek. Nem számíthat komoly áldásokra az olyan ember, aki nincs igazán és mélyen elkötelezve Isten felé. A példabeszédek könyvében azt olvassuk, a hűséges ember bővölködik áldásokkal. Viszont olyan igét nem találunk a Bibliában, hogy az is bővölködne az áldásokban, aki feladja, aki nem hűséges Istenhez. Lehet, hogy így gondolkodsz, de én már 3 hete, vagy 3 hónapja tizetet adok, tehát én hűséges vagyok Istenhez. Testvérem, tudnod kell, hogy bárki képes 3 hétig, vagy akár 3 hónapig is megtenni valamit. De nézzük meg 3 év múlva, akkor mit teszel majd? Nézzük meg, mit teszel majd 30 év múlva. A hűséget nem lehet néhány hét vagy hónap alatt lemérni. A hűség az idő múlásával mérhető csak. A hűség tehát egy olyan gyümölcs, ami akkor válik hitelessé, amikor különféle megpróbáltatásokban hosszan vagy végig kitartunk. Egy olyan gyümölcsről van tehát szó, aminek mondhatjuk úgy is, hogy meg kell fizetni az árát. De beszéljünk arról is, hogy az emberi gondolkodásban mit jelent a hűség kifejezés. Egy híresség mondta, ahhoz, hogy megértsük a hűséget, ismernünk kell az árulást. Érdekes gondolat. Ismernünk kell az árulást ahhoz, hogy meg tudjuk érteni a hűséget. Az ember sajnos már megtette ezt az árulást, és igen komoly árat fizetett érte. Az ember ugyanis Istenét árult el az Édenkertben, amikor evett a tiltott fáról. Tehát az ember nem volt sem engedelmes, sem hűséges. És még egy emberi gondolat. A hűség az emberi léleknek az a ritka képessége, amikor már az út elején tudja, mi lesz majd később, és mi lesz majd az út végén. Hát igen, ebben biztosak lehetünk. Ha megtérünk Isten kegyelméből, akkor az örök élet, de ha nem, akkor az örök kárhozat vár majd minket az út végén. Az ember tehet úgy, hogy úgy gondolja, hogy ő igenis tud hűséges lenni. De mi van a másik emberrel? Azzal, akit hűségesnek gondolunk, akinek bizalmat adunk. Mivel hűségesnek hisszük, ezért megbízunk benne, de nézzük meg, hogy mit mond erről a bizalomról a Szentírás. Ne bízzatok a fejedelmekben, az emberek fiában, aki meg nem menthet. Sőt, ilyet is mond a Biblia, átkozott az a férfi, aki emberekben bízik, és testbe helyezte erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Tehát nem csak azt kéri a Szentírás, hogy ne nagyon bízzunk emberekben, mert hűtlenek lehetnek hozzánk, hanem azt is mondja az ige, hogy átkozott, aki emberekben bízik. De attól, hogy nem tudunk Istennek tetszően hűségesek lenni, még nem jelenti azt, hogy nem is kell törekednünk rá. Nézzük meg, hogy milyen területeken vár el hűséget tőlünk Isten. Először is hűségesen kitartani a hitben. A Szentlélek felruház minket a hűség gyümölcsével, de a lélek gyümölcse hűség. A jellemünk, hogy milyenek is vagyunk valójában, az életünk folyamán elég nehezen változik, hiszen megtérésünkig számos tényező alakította ki természetünket, a családi környezet, neveltetés, iskola, tanulmányok, munkahely, és még sorolhatnám. Viszont ami jó hír, hogy Isten kezében formálható agyag vagyok, akiket Isten, mint fazekas mester kedvére formál. Ha kell, összegyúr, és újból megformáz, ha kell, kezébe vesz, és olyanná formál, amilyenné ő szeretne, hogy legyünk. Az igazi hűségünk akkor alakul ki, ha összetöretünk, amikor a környezetet kigúnyol az Istenbe vetett hited miatt, vagy amikor elveszített közeli hozzátartozódat, ami által megmutatja Isten, hogy milyen mulandó az ember, amikor egy betegség az ágyba kényszerít, vagy amikor más nehéz helyzetek állnak elő, akkor alakulnak ki bennünk, akkor alakul ki bennünk az igazi hűség. Isten megígérte, hogy bár sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti. Aztán hűségesnek kell lennünk a szolgálatban is. Isten nem csak beleteremtett ebbe a világba, hanem megtérésünkkor szolgálatba is állított minket. Az Úr a missziós parancsban a feladatokat is meghatározta. Tehát nem kell azon gondolkodni, hogy mit is kell tennünk. Menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és még azt is mondja az ige, és amit tőlem hallottál, sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Pál apostol ezt Timóteusnak írja. Pál hűségesen végezte a rábízott munkát. Azt is tudta, mert kijelentették neki, hogy élete végén be fogják börtönözni, mégsem menekült el semmilyen kihívás elől. A próbákat Istenhez való hűségben állta ki. Sokszor munkatársaitól is hűtlenül elhagyatva, de mindvégig kitartva, hogy futását befejezze és célba érjen. Pál apostol élete talán a legnagyobb emberi példaként áll előttünk, de legfőbb példaképünk maga Jézus Krisztus, akinek az élete mindenben tökéletes példa számunkra. Jézus Krisztus és Pál apostol igazi példaképek, hogy hogyan kell hűségesnek maradnunk Istenhez. És harmadszor a mindennapi életben embertársaink felé is hűségre kell törekednünk. A példabeszédek könyve azt mondja, a legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá, de hűséges embert azt kitalálhat. Salamon király azt mondja, hogy a hűséges ember egyik jellemzője a megbízhatóság. A kérdés, hogy te megbízható ember vagy-e? Eszembe jut egy kedves bizonyságtétel. Egy kedves hívő testvérem fiatal korában az újszülött osztályon dolgozott. Ez még a 60-as években történt. Volt egy újszülött, akinek 2 óránként gyógyszert kellett beadni. Ibolya testvérünkről tudták a kórházi osztályon, hogy hívő. A főorvos asszony, aki ateista volt, magához hivatta Ibolyát, és rábízta az újszülött gondozását. Azt mondta neki, tudja, hogy hívő, ezért meri rábízni a csecsemőt, mert biztos abban, hogy 2 óránként beadja majd a gyógyszert neki. A hűséges ember megbízható ember. A szolgálati ajándékok között találunk segítő és gyámolító elhívású testvéreket is. Tehát Isten embereket is felhasznál munkája végzésében. Amikor tehát más emberek felé szolgálunk, Isten elvárja tőlünk, hogy megbízhatóak legyünk. Manapság a kényelem, az önzés igen negatív hatást gyakorol az emberek megbízhatóságára. Kényelemből visszamondunk elvállalt feladatokat, az önzés miatt csak addig csinálunk, addig vállalunk valamit, amíg megéri, amíg nekünk jó. Gondoljuk végig. Munkahelyen, családban, barátokkal kapcsolatban, vagy szomszéd kéri a segítségünket, végig gondoljuk, megéri? Megéri elmenni, segíteni neki? Vagy inkább kényelmesen ülök odahaza, talán a tévét kapcsolgatva? A hűséges ember másik jellemzője a becsületesség. Akkor vagyunk hűségesek mások felé, ha becsületesek vagyunk. A 10 parancsolat követelménye, ne lopjunk, ne legyünk korruptak, ne csaljunk, ne hazudjunk, ne károsítsuk meg a másik embert. Az emberek becsapása, a szélhámosság, a manipulációk igen elterjedtek. Isten azonban azt várja tőlünk, hogy mi legyünk becsületesek. Aztán vannak olyan hívő emberek, akik úgy gondolják, hogy csak a vasárnap az Úré. De az a keresztjén, aki csak a vasárnapot adja az Úrnak, a hétköznapot pedig a világnak, az kétszívű emberré válik. Sajnos, a vasárnapi Isten tiszteleti alkalmak sokszor nem adnak lehetőséget az emberek megismerésére. Így az ilyen ételetvitelő emberek képmutatással, színészkedéssel palástolni tudják, hogy hogyan is élnek valójában. Emlékszem, még fiatal voltam, és volt egy presbiter néni, aki vasárnaponként találkoztunk a templomban, olyan kedves, aranyosnak tűnt, de történetesen a szomszédjában a nagynéném lakott, és ő többször elmondta, hogy a héten is kint volt a rendőr náluk, mert a férjével úgy összeveszett, hogy rendőrt kellett hívni. Vasárnap pedig mutatta azt az arcát, és mi ilyennek ismertük a templomból, közben pedig csak színészkedett. Vasárnapi keresztjén volt ez a néni. Vannak olyanok, akik látszólag a hűség minden jellemzőjével rendelkeztek, amíg el nem veszítették munkahelyüket, vagy egy szerettüket. És akkor elkezdték vádolni Istent. Hallani sem akartak róla, mert megharagudtak rá. De ne feledd, a hűség azt jelenti, ragaszkodni Istenhez és az ő igéjéhez, bármi történjen is. Amikor meghozod a döntést, hogy hűséges maradsz a hűséges Istenhez, meglátod majd, hogyan áld meg mindenben? Hűség a szülőkhöz. Ez gyermeki kötelességünk. Testvérem, van-e édesapád, édesanyád? Élnek-e még? Van-e időd számukra? Egy szóval, hűséges vagy-e hozzájuk? De a házastársak egymáshoz való viszonyában is ennek a gyümölcsnek kell megjelennie. A feleség jelzője a görögben a pisztikész. Pisztis a hit, hűség. A pisztikész szó volt az, ami hűségest, valódit jelent. Gondoljunk bele, hogy milyen szép is a mi házassági eskünk. Hozzá hű leszek. Vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotából hűtlenül el nem hagyom. Hűség a házastárshoz. És mivel Biblia vasárnap van, ezt hagytam végére, hűség az igéhez. A Bibliához, ami Isten szava számunkra. Mit jelent ez? Hogy nem akarok hozzátenni, de elvenni sem belőle. Ha például a család a Biblia szerint egy férfi és egy nő és gyerekek közössége, akkor én ezt elfogadom, és nem gyártok más elméleteket a család fogalmára. Sőt, hűségesen képviselem a világ előtt a Szentírás szavát, hitelességét. A lélek gyümölcse pedig hűség. És olyan csodálatos, hogy van nekünk jutalmunk is. A jutalom pedig Jézus így fogalmazza meg a Jelenések könyvében. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Így áldja meg az Úr a mi hűségünket, és tudjunk hűségesnek maradni, és a hűség gyümölcsét teremni. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy odaadtad értünk egyszülött fiadat. Add, Urunk, hogy szeretetedre a szeretet legyen a válaszunk. Tanításod alakítsa át gondolkodásunkat, gondolkodásunk pedig az életünket. Örömünk az legyen, hogy téged szolgálhatunk. Add, hogy hűségesek legyünk hozzád a te igédhez egészen a halálig. Segíts bizonyságot tenni rólad, Úr Jézus. Segíts, hogy hűségesek maradhassunk a gyülekezetünkhöz, Krisztus egyházához. Imádkozunk minden emberért, akiket a koronavírus járvány érint. Azokért, akiket a vírus megfertőzött. Azokért, akik attól félnek, hogy elkapják a fertőzést, a mozgásképtelenekért, az idősekért és a szociális otthonok lakóiért, az orvosokért és a betegápolókért, akik gondoskodnak a betegekről, a hatóságokért, járványügyi szakemberekért és mentősökért, a kutatókért, akik a megelőzés és a gyógyítás útjait keresik. Imádkozunk, hogy az Úr áldó és óvó kezét fölöttünk tartsa. Mindenható Istenünk, te vagy menedékünk és erősségünk. Nemzedékek tapasztalták segítő hatalmadat minden bajukban. Állj most minden ember mellett, akiket érint ez a baj. Erősíts bennünk a hitet, hogy mindannyiunknak továbbra is gondját viseled. Erre kérünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Énekeljük el a 229. dicséret első versét. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyétek az áldást! Isten kegyelme, szeretete és irgalma legyen és maradjon mindenkor ti véletek. Amen. Foglalj el helyét a gyülekezet. A záró éneket énekeljük. A 479. dicséretünket, annak mind a 4 versét záró énekként. 479. dicséretünk így kezdődik. Hinni taníts, Uram!
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk a boldvai református templomból. Igét hirdetett Prókai Árpád, a gyülekezet lelkipásztora.
Isten előtt csendességben, Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.